Üdvözlöm körünkben Levente Pált, Romániából, és kérem, tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen a meghívást. Nagy tisztelettel köszöntöm a kedves meghívottakat. Az előadásom címe Tények és adatok a gazdasági átrendeződés hatásairól a közép-romániai fejlesztési régióra és Székelyföldre. Tudni kell igaz, hogy Székelyföldön és Erdélyben él az anyaországon kívüli legnagyobb magyar közösség, így az őt érintő hatások az egész magyar nemzetre hatással vannak. A középfejlesztési régió a NUTS 2 beosztás szerint 8 ilyen található Romániában. A középfejlesztési régió az a 7., az ország közepén terül el, és ennek része Székelyföld. A régióhoz 6 megye tartozik, Brassó, Fehér, Hargita, Kovászna, Maros és Szeben. Igaz, a történelmi Székelyföld részét képezi a mai Hargita, Kovászna és Maros megye egy része. A NUTS 2-es régió kialakításakor sajnos nagy hiányosságoknak vagyunk szemtanúi, ugyanis jogi személyiségekkel nem ruházták fel ezeket a régiókat, csupán statisztikai régióként működnek. Ez természetesen azzal jár együtt, hogy a pénzek elköltését nem tudjuk helyben meghatározni, és ez kihatással van a gazdasági fejlődésre. Ahhoz, hogy megértsük, hogy Székelyföld miért van ott, ahol van, szükséges megnéznünk a területi polarizációt. Tehát ezen a térképen látható a polarizációs hatása a különböző pólusoknak, és jól látható, hogy itt az ország közepén, tehát lényegében Székelyföld, igaz, itt Maros megye, és akkor lefelé így jön, lényegében kiesik, tehát nem rendelkezik saját pólussal, és az ország közepén perifériára van szorulva. Tehát igaz, itt az egyik elvonzó erő az Brassó, a másik Marosvásárhely. Tehát ezen a térképen is jól látható a területi polarizációnak a hatása. És tovább lépve, akkor itt látható, tehát igaz, ez Székelyföld, történelmi Székelyföld, az körülbelül itt terülne el. Igaz, itt az alsó részen van Brassó országos jelentőségű metropolközpont, de lényegében Gyergyószentmiklós, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Kézdivásárhely környékén nincsenek ilyen pólusok, amely meghatározza a gazdasági fejlődés irányait is. Közben nézem az órát, mert szűk 15 percen van, és mindent el kellene mondjak. Tehát Székelyföld jellegzetességei közé, tehát a legközpontibb perifériának tekinthető. A földtulajdon szerkezeteket nézve nagyon felaprózott, emiatt nagyobb befektetők nem tudnak a környékre eljönni. A pozitív fejlemény az utóbbi időkben a közösségi erdők és földek visszaadása, illetve az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatása is megkezdődött. Ami a külföldi befektetéseket illeti, a külföldi befektetők elsősorban a természeti erőforrások kihasználását célozzák meg, emiatt alacsony hozzáadott értékű termelést eredményez. Tehát igaz, a polarizációnak az egyik hatása, az elszívó hatás, amelynek értelmében a központok köré összpontosulnak a nagyobb befektetések, és mindig a perifériáról szívják az erőforrásokat, és ott csoportosulnak. Jó, tovább lépve demográfiai mutatók. Tehát ezt bátran ki lehet jelenteni, hogy a mai világban nem csak a vízért és a földért folyik a harc, hanem az emberekért is, tehát az emberi erőforrásokért. A középfejlesztési régióban 2.360.000 lakos volt a 2011-es népszámlálás alapján. Népsűrűség 69 fő per négyzetkilométer, amely országos szint alatt van. A 100.000-es lakosságú város a régióban nem található. Az elmúlt 20 évben a régió lakossága 12,6%-kal csökkent, és 2050-re az előremutatások szerint további 25%-ot fog elveszíteni. Egy további elkeserítő adat, hogy Romániából mintegy 3 millió állampolgár távozott el. Ez sajnos a hivatalos statisztikák nem tudják alátámasztani módszertani problémák miatt. Tehát nem tudják kimutatni, hogy hány személy van elmenve az országból, és ennek alapján azt sejtik, hogy középfejlesztési régióból körülbelül 300 000 ember hagyta el. Ebből többnyire 20-44 éves korosztály. Igaz, a 90-es évek elején már volt egy migrációs hullám, a legfőképp itt is a német etnikumot lehetne kiemelni, igaz, hogy Ceausescu időben volt az a kivásárlási folyamat is, de összességében a demográfiai mutatókat nézve ki tudjuk jelenteni, hogy nem is a természetes népszaporulat fogja ugyan megpecsételni a sorsunkat, hanem a külföldi és a belföldi elvándorlás. Hogyha a népszámlálási mutatók a középfejlesztési régióra, tehát városon és vidéken milyen arányban csökkentek 2011-92, 2011-2002-höz képest. Tovább lépve látható, hogy 1990-ben a régióban 2.860.000 lakos, míg 2050-ben 1.906.000 lakósra jósolnak. A központi régió megyéit tekintve, tehát igaz, hogyha Székelyföldet nézzük, akkor Kovászna, Hargita és Maros megye mutatóit kell nézzük, és láthatjuk, hogy 2050 és 2011-ben itt vannak az úgymond egyik legnagyobb változási arányok, Kovászna megyében 21,7%-os, Hargita megyében 25,8%-os, Maros megyében 20,7%-os fogyatkozást jósolnak. A korcsoportonkénti eloszlás szerint 2050-re jól megfigyelhető, hogy a 65 év felettiek száma az aktuális lakosság számhoz képest szinte meg fog duplázódni, tehát nagyon erős előregedés lesz megfigyelhető. Tehát itt látható, hogy 90-ben 10%-os volt ez az arány, és itt 20% fölött arányt fog elérni. A kisebbségi helyzeteket tekintve, tehát csak a számok tekintetében, igaz, a legnagyobb nemzetiség az a román nemzetiség, őt követi a magyar és a roma cigány kisebbség. Ha etnikai térképet nézünk, akkor jól kirajzolódik a történelmi Székelyföld vonulata, tehát ez egészen friss adatok. A rózsaszín terület, ahol 90 és 100% között él a magyar kisebbség, és ez a fekete vonal, ez jelöli a középfejlesztési régiót. Itt is nagy botrányok, úgymond politikai botrányok voltak a régió kialakításakor, hogy a három megye az ne kerüljön egy fejlesztési régióba, hanem így, mint egy súlyukat elütve összetették további megyékkel. Ha további adatokat nézünk, akkor láthatjuk, hogy Kovászna megyében 71%-os, Hargita megyében 82%-os, és itt mivel teljes Maros megyét veszi, 36%-os a magyar kisebbségnek az aránya. Nagyon érdekes ez a mutató, hogy hogyan alakultak 1930-tól a különböző etnikumoknak a számai. megfigyelhető a román lakosság száma 88 ezerről 1.445 ezerre duzzadt fel, a 619 ezer magyar 674-re, a roma lakosság 44 ezerről 111 ezerre, és a német lakosság 203 ezerről 9557-re. Ezeket az adatokat azért tartottam fontosnak kiemelni, mert a mindenkori őslakosság jelentősebben hozzá tud járulni a régió gazdasági fejlődéséhez, ahogy kiemelte előttem az úr is. Közben itt szögdösök. A munkanélküliség arányát tekintve, tehát a központi régióban, hogyha mondjuk a válság időszakát nézzük, ami 2009-ben érte el a régiót, akkor a régió szinten 9,6%-os, Románia szinten 7,8%-os, és Kovászna megye 11,1, Hargita 10,6, Maros megye 8,1. Utána látható, hogy a következő években ez valamennyire moderálódik, tehát csökkent 8,6, 6,3, 5,9 százalékokra. Jó. A foglalkoztatottságot tekintve 66% a foglalkoztatottaknak származik urbánus környezetből, a szolgáltatói szektor 43,2%-ot foglal magába, az ipar, építkezés 33,9%, illetve a mezőgazdaság 22,9%. Ezek 2014 elejéről származó adatok. Az utóbbi időben azt a későbbi szlájdon fogjuk látni, hogy a mezőgazdaságiban érintett személyek száma az folyamatosan csökken a régióban. Hogyha megnézzük a három megyére lebontva a különböző ágazatokat, akkor láthatjuk, hogy a mezőgazdaság, ami meghatározó Hargita, Kovászna és Maros megyékben, és utána jön a feldolgozóipar, kereskedelem, vendéglátóipar. Ha makrogazdasági mutatókat nézünk, akkor a GDP változása az előző évekhez képest, tehát igazán 2009-ben érkezik el, úgymond a válság a régióban. A GDP alakulását látjuk itt 2000-től 2016-ig, tehát itt is 2009-ben csúcsosodik. Tehát látható, hogy a befektetések azok hatalmas mélyrepülésben voltak. Az egyfőre eső GDP-nek az alakulását láthatjuk itt 2000-től 2010-ig. Láthatjuk, hogy tehát az utolsó négy évben stabilizálódott. Hogyha EU-s szinthez szeretnénk hasonlítani a GDP mutatókat, akkor láthatjuk, hogy Kovászna megye az EU-s szinthez hasonlítva 34,6%-on áll, Hargita megye 36,2%, Maros megye 37,6%. Ha többi megyét tekintjük, ott már jelentősebb százalékok jelennek meg, mind 50% fölöttiek. Jó. Tehát az elmúlt években az export az folyamatosan fejlődött. Látható, hogy 2001-hez képest mintegy meg négyszereződött, 4,4-szer magasabb. A következő árucsoportok a fő export termékek, gépek, berendezések, textil termékek, fából készült termékek, vegyipari termékek. Az export és az import aránya a 95-2013 között, tehát látható, hogy minden évben az import jelentősen megharadja az exportot, igaz, ami a GDP növekedés nem engedi. Hogyha EU-s arányokat nézünk, a termék és szolgáltatások aránya a GDP-ben, tehát látható itt Románia, illetve itt az uniós átlag, hogy itt is alul teljesítünk. Fő árucsoportok az exportban, tehát hogyha Hargita megyét nézzük, akkor itt a fatermékek, textiltermékek és a bútortermékek és egyéb termékek jelentik a fő kiviteli cikkeket. Itt az export-import és a köztük levő különbségek láthatóak. A külföldi direkt tőkebefektetések azok évről évre nőnek. Hogyha az országos eloszlást tekintjük, akkor látható, hogy Bukarest mint egy vízfejként elszívja az ország többi része elől a forrásokat. Egy nagyon elszomorító statisztika, hogy Románia utolsó helyen áll a rendelkezésre álló EU-s források lehívásának az aránya. Tekintve, tehát itt látható 2014-ben mintegy 51 néhány százalékot ér el. A bruttó hozzáadott érték, jó, mondják, hogy közben lejárt az időm, tehát még éppen 2 perc, tehát a vállalkozások számát tekintve látható, hogy 2009-ben, tehát 2008-ban volt a csúcs, és akkor utána a válságnak köszönhetően folyamatosan zuhant az aktív cégeknek a száma. A válság másik hatása a cégekre, kis és középvállalkozásokra, hogy az önfinanszírozás az jelentősen nőtt, igaz-e, mert a hitel ajánlat az nem volt megfelelő, és mint egy utolsóként itt látható a nettó havi átlagbér alakulása, tehát központi régióban Székelyföldre is Hargita megyét tekintve, tehát itt Hargita megyében 1269 lej volt, ami nagyjából 250 eurónak felel meg. És köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönöm Levente Pálnak ezt a részletes előadást, és felkérem Benkovics Edinát.
Hát akkor én egy picit az életbe mutatnám meg a határon átnyúló projekteknek a megvalósítását. A Közösen a Természetért című projektet Mosonmagyaróvár és Érsekújvár között zajlott, és hát a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló program átfogó céljai, hogy a határmenti térség gazdasági és szociális integrációjának erősítése az alábbi területeken valósuljon meg: a gazdasági versenyképesség növelése, a térség elérhetőségének a javítása, és hát a természeti értékek védelme. Az, hogy a határmenti térségek két település között mondjuk az együttes munka megvalósuljon, az alábbi keretek között zajlottak, hogy a problémákat azonosítsuk, a problémáknak a feltárására a különböző jó gyakorlatokat, amik mondjuk az egyik településen jól működnek, a másikon még annyira nem, azokat megpróbáljuk átvenni, és hogy ezeket a tevékenységeket lehetőleg együtt próbáljuk meg végrehajtani. A határon átnyúló együttműködési program keretében a különböző tevékenységeket lehetett választani. Egyik például az üzleti együttműködés, az innovációs kutatásfejlesztés területén is hasonlóan ugyanúgy az együttműködés, különböző idegenforgalmi fejlesztések. Aztán hallottunk már olyanról, hogy együttműködés az egészségügy területén, azt hiszem, hogy a határ két oldalán kórház, egészségügy vonalon ilyet valósítottak meg. Munkaerőpiac fejlesztése, emberek közötti kapcsolatok előmozdítása, azt hiszem, ma is egy ilyenen veszünk részt. Természetvédelmi, környezetvédelmi tevékenységek. A Mosonmagyaróvér és Érsekújvár között valami ilyesmit valósítottunk meg, amit mindjárt mutatok is. És hát még az útépítés és tömegközlekedés fejlesztése is ide sorolható. Két város között a pályázat a kettes prioritási tengelyen valósulhatott meg. A közös tevékenységek a természeti környezetvédelmének ösztönzésére pont alatt, és itt kiemelném ezt az idézetet, hogy a határon átnyúló környezetvédelem azok területek közé tartozik, melyet bármely határtérség esetében csak is magas szintű együttműködés keretein belül lehet kezelni, közös stratégia kidolgozásával és összehangolt tevékenységek végrehajtásával. A határon átnyúló együttműködési programnak a területi dolgairól csak annyit mondanék, hogy Magyarországról és Szlovákiáról mind a határmenti megyék és kerületek azok, akik ugye pályázhatnak. Most egy kicsit bővebben a projekt ötletről és kialakulásról. Nagyon jó kapcsolat volt Mosonmagyaróvár és Érsekújvár között, és itt megjegyezném, hogy Mosonmagyaróvárnak testvérváros a Somorja, sajnos mégsem tudtuk ezt a projektet vele megvalósítani, pedig lehet, hogy sokkal jobb lett volna abból a szempontból, hogy fél óra az út ide, Érsekújvárra meg sajnos azért egy jó két óra volt mindig, és hát eléggé nehézkes volt. Volt egy másik projektünk Érsekújvárral, ott inkább a gyermekeket és a tanárokat céloztuk meg, és hát mivel elindult velük már ez a korábbi projekt, így gondoltuk, hogy akkor ebben is, ebben a természetvédelmi dologban is együtt indulunk el. Közösek voltak a célok, ott is a szociálisan rászoruló ágazatot és a környezetvédelmet célozták meg. Ezekkel a közös fejlesztésekkel az, hogy az ág és nyesedék hulladékot energetikai célú hasznosításra fordítsuk, fabrikettet állítottunk elő, Érsekújváron pedig pelletet és fabrikettet, tehát mindkét településen egy-egy fabrikett gyártó üzem valósult meg, és hát a munkahelyteremtés és a szociálisan rászorulók segítése volt a cél. Mosonmagyaróvár volt a vezető partner, volt egy külsős projektmenedzsment cégünk, Érsekújvár volt a projektpartner, őnekik is szintén volt egy támogató projektmenedzsment ügynökségük. Nagyjából 2012 és 2014 között zajlódott a projekt, azonban lehetőségünk volt egy két hónapos hosszabbításra, amire nagyon szükségünk volt, majd a végén elmondom, hogy miért, mert ez mind szép és jó, hogy a határ két oldalán együttműködünk, megvalósítunk egy-egy üzemet, a szociálisan rászorulókat támogatjuk, a munkanélkülieknek munkát adunk, azonban olyan dolgok jöttek közben, amikre sose számít az ember. Munkahelyteremtés szempontjából elmondhatom, hogy művezető munkások kerültek foglalkoztatásra mindkét oldalon. Mosonmagyaróvár tekintetében, és persze Érsekújvár tekintetében is még egy cél volt, hogy az önkormányzati intézmények fűtésének a csökkentését is elérjük. Nálunk két iskolában lett ilyen falprítékos tüzelési rendszer kialakítva, falprítékos tüzelésű kazánokat tudtunk vásárolni másik pályázatból, így a mi pályázatunkból pedig az alapanyagot tudtuk biztosítani. Nagyon sok rászoruló van városunkban is, és van egyfajta tűzifa ellátó rendszer, és ezt gondoltuk, hogy kiváltjuk azzal a végtermékkel, azzal a fabrikettel, amit itt előállítunk, aminek sokkal jobb a minősége, sokkal szárazabb, az emberek azonnal tudnak vele fűteni, nem kell várni arra, hogy megszáradjon a fa. És hát ezáltal ugye a határon átnyúló tevékenységet is, kapcsolatot is erősítettük azt, hogy közösen valósítottuk meg ezt az üzemet. Mosonmagyaróváron a brikettgyártó üzem a volt orosz laktanya épületében került kialakításra. Eddig ezt az épületet nem használták, és hát valamilyen szinten egy kis befektetés is kellett az önkormányzat részéről, hogy olyan állapotba hozzák ezt az épületet, hogy üzemként hasznosíthassuk tovább. És hát itt a háttérben látszódik, hogy a falpríték alapanyag milyen minőségű, mert hogy ezt a hátsó képet is ott készítettem. A beszerzésre került Moson-Magyaróvár részéről teherautó, két briket gyártó berendezés, hogy kétféle minőségű, vagy hát nagyságú brikettet tudjunk előállítani. Szárítógépsor, ami garantálja azt, hogy olyan minőségűre tudjuk szárítani az anyagot, hogy tényleg azonnali felhasználása is lehetséges legyen. Az anyagmozgatáshoz szükséges volt rakodógép, csipkedőkanál, természetesen nem csak az, hogy ág és nyesedék hulladékok kerültek itt felhasználásra, hanem sajnos egy-egy fát ki is kell vágni, amikor olyan állapotban vannak, ehhez ugye láncfűrészeket és védőfelszerelést is tudtunk a pályázatból vásárolni, és hát az végén, hogy megkönnyítsük a szállítási tevékenységet, a zsákolóállvány is beszerzésre került. Itt meg tudom mutatni, hogy mennyire szuper teherautót tudtunk vásárolni, és hát azt még így elmondanám, hogy a szárítógépsort például Csehországból szereztük be, mert hogy Magyarországon nem voltak olyan technikai hátterek, amivel olyan áron olyan terméket tudtunk volna venni. Két brikettgyártó berendezés látszódik itt, kétféle típus. Aztán a rakodógép, egy ilyen hiper-szuper benn is használható rakodógép, és a tartozékai, láncfűrészek, és hát középen látható a zsákoló állvány, amelyben csak egy zsákot helyezünk bele a briketteket, és már össze is lehet csomagolni. Természetesen védőfelszerelés, egyéb eszközök, zsákok kerültek be beszerzésre. A projekt költségvetése hát nem volt olyan vékony a toll, amikor a pályázat készült, tehát azért volt ezzel elég sok teendő, elég sok költség, de én azt gondolom, hogy ez a 22 ezer euró, amit mondjuk az önkormányzat önerőként bevállalt, ezért az egészért, tehát ha csak azt mondom, hogy a manteherautó ára 40 ezer, vagy 40 millió forint volt, most akkor ahhoz képest egy 22 ezer eurós önrész teljesen rendben van. Nagyjából Érsekújvárváros önkormányzatának is a költségvetése hasonló volt. Ugye itt fontos megemlíteni azt, hogy a határon átnyúló projekteknél, a vezetőpartnernél mindenképpen fontos az, hogy egy picivel több legyen a költségvetése, de fusson mellette a projektpartnernek is a költségvetése. Hát aztán a tervezett ütem a projekt tevékenységeknél a megvalósítás során fontos volt, hogy először az üzemi munkaszervezetet felállítanunk, és hát a munkásokat képeznünk is kellett. Önkormányzatunknál fontos szempont volt az, hogy olyanokat vonzunk be erre a munkára, akik már régebb óta nem dolgoznak. A helyi kisebbséget, a roma képviselőket próbáltuk meg felkutatni, hogy a roma munkásokat, vagy hát a embereket vonjuk be ebbe, és sikerült is, tehát tényleg a 6 emberből legalább 3 roma volt, úgyhogy őket így rá tudtuk egy kicsit állítani arra, hogy dolgozni jó. Az előkészítő üzemi tevékenységek során kialakították az üzemet, és hát megkezdődött már a projekt elején az alapanyag begyűjtése, ág és nyesedék hulladék. Több konferenciánk is volt, ahol szakmailag, és nem csak szakmailag, hanem projektpartner találkozókat is tartottunk, ahol tájékoztattuk a partnert, meg hát a szélességkörű lakosságot, hogy mégis mi zajlik itt Moson-Magyaróváron, mert azért sokan nem tudták, hogy egy ilyen került kialakításra. Majd következett a gépsoroknak a felállítása, beüzemelése, és itt majd azért még elmondanám a következő diákon, hogy mennyi minden nehézség volt azért ezzel. És hát természetesen az elmaradhatatlan zárókonferencia, ami mindegyik projektnek része. Nagyon sok nehézséggel álltunk szemben. Összetett volt ez a projekt, mivel két oldalon szinte ugyanazt valósítottuk meg. Nehéz volt az, hogy sokszor nem értjük egymást, mert hiába beszélünk egy nyelvet, mégsem ugyanaz. Volt két önálló adminisztratív projekt szervezetünk, Moson-Magyaróváron, Érsekújváron. volt két külső projektmenedzsment szervezetünk, tehát összesen négy különböző városban dolgoztunk, és azért annak örülünk, hogy az internet világában nagyon sok mindent meg tudtunk elektronikus úton oldani. Ez azonban a főhatósági szerkezetre nem mondható el, mert az is nagyon összetett. Ugye, mivel két első szintű ellenőrzési hatóságunk van, és egy főhatóságunk, ráadásul az egy dolog, hogy mi szépen az adminisztratív projektszervezetek meg tudtunk mindent beszélni egy nyelven. Miért is ne? A főhatóságnál szlovák kolléganő volt a kontroller hölgy, úgyhogy ő velem in English please ment a beszélgetés. Ez nagyon nehéz volt ebből a szempontból. Az eszközbeszerzés közbeszerzésének bonyolultsága ott jött be, hogy több közbeszerzést kellett kiírnunk, mert nem volt olyan pályázó, aki megfelelt volna a követelményeknek. Nem tudott olyan teherautót hozni, teszem azt mondjuk, szárítógépsor is kétszeri közbeszerzés után sikerült. Úgyhogy ezek az időbeli csúszások, ezek olyan szinten megborítják ezt az egészet, hogy a bizonyos dominóeffektus az elindult. És hát mivel ezek a tevékenységek szorosan egymásra épülnek, jó is volt ez a két hónapos hosszabbítás, és hát végül bejött az is, hogy a projekt végrehajtási időszaka alatt a projekt főhatóság is megváltozott itt Magyarországon, úgyhogy nem olyan könnyű az, amit így megálmodunk előre, és most megmondom őszintén, most lesz egy hasonló projektünk, viszont Mosonmagyaróvár részéről 24 település fogunk gesztorságba tömöríteni. Itt Szlovákia részéről nagy valószínűséggel 6-8 település lesz, és egy ilyen kishajós Duna projektet. Úgyhogy lehetséges, hogy a következő konferencia majd nálunk lesz, és bemutatjuk, hogy milyen Ácstól Pozsonyig leevezni. Úgyhogy sok szeretettel várok majd mindenkit erre is.
Köszönöm szépen az érdekes előadást. Und jetzt, Herr Dieter Löb, Österreich.
Üdvözlöm Dieter Löb urat, a krízis és globalizáció hatása az EU régióira című előadását fogja megtartani. Ő a Hainburgi város pénzügyi tanácsadójaként dolgozik.
Danke für die Einladung zu der heutigen internationalen Konferenz hier in Chamorin. Mein Name ist Dieter Löb. Ich bin in Hamburg an der Donau für die Finanzen der Stadt zuständig. Das Thema des heutigen Referates ist die Wirkung der Krise und Globalisierung auf die Regionen der EU. Wie sehr wir heute in einer vernetzten Welt leben, das haben wir 2007, 2008 erlebt, als die Subprime-Krise in Amerika ihren Ursprung gefunden hat und dann sich sehr, sehr schnell auf Europa und auf die ganze Welt ausgebreitet hat. Eine Karikatur dazu vielleicht ganz kurz. Der Lehrer sagt zu den Schülern, sprechen wir über die Naturgesetze zum Beispiel, wie Schwerkraft, Thermodynamik oder auch Globalisierung. Was nicht anderes bedeutet, als dass Globalisierung in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken ist. Was sind die Gründe für die Globalisierung? Wir haben einen massiven Rückgang bei den Transport- und Kommunikationskosten, immer kürzere und schnellere Transportwege und Internet ist natürlich auch ein ganz wichtiger Faktor dabei.
Ich
möchte jetzt zuerst ganz kurz etwas über Europa und die EU sagen, bevor wir dann zur Region Hamburg an der Donau kommen. Wir haben derzeit in Europa ein relativ schwaches Wirtschaftswachstum. Im Jahr 2015 werden 1,8% Wirtschaftswachstum erwartet. Auch im Jahr 2016 wird es in etwa unverändert sein mit 1,9%.
kleine Pause. Okay. Das ist ziemlich, ja. Okay. Kleine Pause nach Sätzen, wenn es ginge. Danke.
Okay. It's okay? No?
Okay.
Und dieses Wirtschaftswachstum ist trotz günstiger Rahmenbedingungen derzeit nicht höher, weil es verschiedene Probleme gibt in Europa. Welche das in erster Linie sind, das ist vor allem in der hohen Arbeitslosigkeit zu sehen.
Igen. A gazdasági fejlődés egyik oka Európában például a magas munkanélküliség.
Viele Staaten kämpfen mit einer hohen Staatsverschuldung, die teilweise auch noch weiter steigt. Die Arbeitslosigkeit, die hohe in den meisten Ländern, ist eine Folge der Krise. Viele Arbeitsplätze wurden wegrationalisiert in den letzten Jahren.
A krízis hatására nagyon sok munkahely megszűnt, vagy átalakult.
Wir haben nach wie vor einen Konflikt Ukraine-Russland.
Igen, nagyon fontos az ukrán-oroszországi konfliktus.
Der sich negativ auf die Handelsbeziehungen auswirkt. Wir haben ganz aktuell ein sehr, sehr großes Flüchtlingsthema, eine Flüchtlingsproblematik in Europa.
Ebből ered ugye a most nagyon aktuális menekült probléma Európában.
Wir haben einen Bankensektor, der aufgrund von Eigenkapitalvorschriften immer wieder in Turbulenzen gerät. Es gibt immer wieder Ausfälle und Banken müssen auch gestützt werden oder wurden gestützt in der Vergangenheit.
Muszáj szólni arról is, hogy a bankszektorban, tehát a pénzügyi intézményeknél ugye a saját tőkebefektetés szintjén nagyon nagy problémák vannak, magasak a kamatok, magasak a banki adók például.
Man kann auch zur generellen Entwicklung in Europa sagen, dass es eine Zweiteilung gibt zwischen Nordeuropa und Südeuropa. Wir haben vor allem im Süden einige Länder, die etwas problematisch sind, allen voran Griechenland.
És természetesen szólnunk kell arról, hogy Európában a déleurópai államok külön problémát jelentenek, például most Görögország.
Jetzt ganz kurz noch eine Folie zur Arbeitslosigkeit. In den letzten Jahren ist in sämtlichen Ländern die Arbeitslosigkeit teilweise massiv gestiegen.
Az utóbbi években a munkanélküliség szinte minden országban masszívan emelkedett.
Genauso wie die Staatsverschuldung. Wir liegen in den meisten Ländern relativ deutlich über der 60%-Grenze des Bruttoinlandsproduktes.
És az államadósságok is emelkedtek. Van, ahol szinte eléri a 60%-ot.
Spitzenreiter, was die Verschuldung betrifft, ist wenig überraschend. Griechenland mit 170% Verschuldung des Bruttoinlandsproduktes.
És természetesen a csúcsot Görögország tartja, ugye 170%-os eladósodással.
So, jetzt zu der Region Hamburg an der Donau. Unsere Stadt liegt zwischen den beiden sogenannten Twin Cities, Wien und Bratislava.
Most valamit a mi régiónkról, ugye Hamburg városa, Twin City, ez ugye Pozsony és Bécs között fekszik.
Circa 13 Kilometer von Bratislava entfernt und somit im unmittelbaren Umland der slowakischen Hauptstadt.
Körülbelül 20 Kilometer Pozsonytól, ugye Szlovákia fővárosától.
Politisch gesehen sind wir im Bezirk Bruck an der Leiter im Bundesland Niederösterreich. Wir haben Österreich aufgeteilt in 9 Bundesländer. Aktuell haben wir 6.380 Einwohner.
A 9 szövetségi országból Alsó-Ausztriában fekszik Bruck an der Leiter megyében, és a lakosai ugye nagyon vegyes nemzetiség összetételűen.
Wir haben seit einigen Jahren eine positive Bevölkerungsentwicklung.
Az utóbbi években nagyon pozitív a lakosság változása Hamburgban.
Diese positive Bevölkerungsentwicklung ist einzig und allein auf den Zuzug von slowakischen Staatsbürgern zurückzuführen, wenn man sich die Diagramme anschaut, die dunkelblauen Diagramme, wir haben im Jahr 2006 knapp 1.000 Ausländer bei uns in Heimburg gehabt. Heute haben wir knapp 2.000, das ist eine Verdoppelung.
A pozitív lakossági számváltásnak az oka elsősorban a szlovákok beköltözése. Ha megnézzük a grafikont, ugye akkor 2006-ban 1000 szlovák állampolgár költözött körülbelül Hajnburgban, 2015-ben ez már most ugye több mint kétszerese.
Wir gehen davon aus, dass wir im Jahr 2030 in etwa 9000 Einwohner haben werden.
Igen,
aufgrund eines nach wie vor anhaltenden Zuzuges aus der Slowakei.
És továbbra is számolunk azzal, hogy Szlovákiából egyre többen költöznek be Hajnburgba, tehát 2030-ban a grafikon mutatja, hogy nagyjából 9000 új lakossal lesz Hajnburgnak az átköltözötteknek köszönhetően.
In Wirklichkeit leben heute in Heimburg bereits mehr als 7000 Leute. Wir haben in die Unterscheidung zwischen Haupt- und Neben- oder Zweitwohnsitzer. Auch die Zweitwohnsitzer sind bei uns in Österreich registriert. Und man sieht auch, dass die ganze Region um Bratislava wächst. Auch die umliegenden österreichischen Gemeinden haben alle Zuwächse zu verzeichnen.
Ausztriában két lakhelyen rendelkezhetnek az állampolgárok. Lehet egy állandó és egy átmeneti lakhelyük, és ebből adódóan, ugye mivel Szlovákia közelében élünk, az egész régió azzal számol, hogy a lakosság száma ennek köszönhetően továbbra is és egyre inkább nőni fog.
Auf dieser Folie ist noch einmal dokumentiert der konstante oder leicht dynamische Zuzug aus der Slowakei. Es ist von Jahr zu Jahr eine Steigerung hier festzustellen.
Ez a grafikon mutatja, hogy évről évre hogyan nő a beköltözöttek száma Ausztriában. Állandó növekedést mutat.
Welche Altersgruppen sind es, die hier zu uns nach Heimburg ziehen? Das sind in erster Linie junge Familien zwischen 30 und 45 mit kleinen Kindern.
Ez a táblázat mutatja, hogy milyen a lakosságkor csoportos összetétele. Nagyon pozitív, hogy zömmel 30 év körüli egygyerekes családok azok, akik beköltöznek.
Was sind die Gründe für den Zuzug? Auf der einen Seite haben wir bei uns in der Region niedrigere Immobilienpreise als in Bratislava. Zum Beispiel haben wir einen Grundstückspreis für Bauland von 120 bis 140 Euro pro Quadratmeter. In Bratislava ist der Preis meines Wissens bei 300 Euro.
Az okok, hogy miért lukratív beköltözőknek Hajnburg, az például a lakások, illetve hát a lakóterületek ára. Egy négyzetméter 120-130 euróban kerül, Pozsonyban ugyanez 300 euró körül van.
Viele Ausländer haben bei uns in Österreich einen Arbeitsplatz gefunden, nicht zuletzt durch die Öffnung des Arbeitsmarktes und es besteht auch teilweise ein soziales Ungleichgewicht. Wir können in Österreich eine Wohnbeförderung, eine Familienbeihilfe anbieten, die es in dieser Form in der benachbarten Slowakei nicht gibt.
Természetesen a munkaerőpiac is kínál lehetőségeket, vannak szabad munkahelyek, és még nagyon előnyös a családok számára az a családi támogatás, ami Szlovákiában ebben a formában nem működik.
Wie schaut's mit den Einnahmen und mit den Ausgaben der Stadt Heimburg aus? Wir haben leider Gottes rückläufige Einnahmen. Im Jahr 2014 hatten wir noch ein Budget von ca. 14 Millionen Euro. Heute liegen wir bei 12 Millionen und haben noch nicht das Niveau von 2008 oder 2007 wieder erreicht.
A város bevételeinek és kiadásainak a statisztikáját láthatjuk. Az utóbbi években sajnos egyfajta csökkenéssel számolunk. 1.200.000 van most, és két évvel ezelőtt 1.400.000 euró bevétel.
Nachdem die Einnahmen gesunken sind, mussten wir auch die Ausgaben reduzieren. Es hatte zur Folge, dass einige Projekte in der Vergangenheit nicht umgesetzt werden konnten.
Természetesen a csökkenő bevételek miatt vannak projektek, amelyeket az elmúlt időszakban nem tudtunk realizálni.
So, jetzt noch ganz kurz zur Stadtentwicklung von Hainburg an der Donau. Wir hatten einen großen Industriebetrieb über Jahre, Jahrzehnte hindurch, eine Tabakfabrik mit 240 Mitarbeitern. Diese Tabakfabrik wurde 2012 geschlossen und nach Rumänien übersiedelt, aus Kostengründen.
A városfejlesztéshez tartozik, hogy Hainburgban hosszú éveken keresztül működött egy nagy dohánygyár 240 alkalmazottal, amelyet 2005-ben viszont elköltöztettek Romániába. Ez az ottani alacsony bérezés miatt a vállalkozásnak sokkal lukratívabb.
Das hat einerseits zur Folge den Wegfall von 240 Arbeitsplätzen, aber auch den Wegfall von ca. 550.000 Euro an jährlichen Steuereinnahmen.
Természetesen ez nem csak 240 munkahely elvesztését jelentette, hanem azt is, hogy az adókból ugye 550.000 euróval kevesebbet kap a város.
Auf diesem ehemaligen Fabriksgelände wurde jetzt vor kurzem ein Einkaufszentrum errichtet mit einer Verkaufsfläche von 14.000 Quadratmetern. Es ist bei uns in der Region momentan ein sehr, sehr starker Einkaufstourismus aus der Slowakei, aus Ungarn festzustellen.
A dohánygyár területén tavasszal adták át rendeltetésének egy hatalmas bevásárlóközpont épült, és nyilvánvalóan azzal a céllal, hogy Hainburg környékén a bevásárló turizmus nagyon erősen jelen van.
Die Geschäftslokale im Stadtzentrum sind wie in vielen anderen Städten teilweise leerstehend und werden sukzessive zu Wohnungen zurückgebaut.
Ennek is köszönhető, hogy a városközpontban az üzlethelyiségek üresen állnak, és ezeket az üzlethelyiségeket a város most lakó épületekké változtatja, lakásokat alakítunk ki bennük.
Durch den Zuzug von Jungfamilien haben wir die Notwendigkeit, neue Kinderbetreuungseinrichtungen zu schaffen. Wir haben vor kurzem einen Kindergarten erweitert und müssen jetzt auch eine neue Volksschule bauen, weil die derzeitige einfach zu klein geworden ist.
Természetesen a fiatal családok beköltözésének köszönhető az, hogy a város köteles foglalkozni az óvodák és iskolák helyzetével. Most épült fel egy új óvoda, és az általános iskolát is ki kell bővíteni, mert a kapacitása nem megfelelő a lakossági összetételnek.
Wir sind auch bestrebt, permanent neue Wohngebiete zu erschließen. Wir haben ca. 120.000 Quadratmeter Grünland umgewidmet im Bauland, haben dort Bauplätze geschaffen. Derzeit werden ca. 200 Wohnungen errichtet. Das ist alles notwendig, um die Immobilienpreise nicht zu sehr steigen zu lassen.
Hogy az ingatlanárak ne emelkedjenek túl magasra, ezért a város a zöld területekből is elvett, és új lakóházakat épített fel. Szükséges azért, hogy a lakásárak elviselhető szinten maradjanak.
Allgemein kann man einen Trend in Hamburg feststellen, von einer Industriestadt zu einer Einkaufs- und Wohnstadt.
Tehát Hainburgból tulajdonképpen iparvárosból lassan egy lakó- és bevásárlóvárossá válik.
Ganz kurz, in Österreich hat es auch einige neue Gesetze gegeben nach der Krise. Diese Gesetze haben im Endeffekt eine erhöhte Steuerbelastung für die Gemeinden mit sich gebracht. Ich möchte da jetzt nicht näher darauf eingehen, das würde den Zeitrahmen sprengen.
A krízis következményeként Ausztria is kénytelen volt bizonyos szabályozásokat bevezetni. Ezek közül a várost leginkább a megemelkedett adókötelességek terhelik.
So, abschließende Folie zur Globalisierung, sehr gut passend. Ich denke, dass man in der heutigen Zeit als Kleinunternehmen oder als kleine Region sehr, sehr innovativ sein muss, immer wieder Marktnischen finden muss, damit man sich im Kampf gegen die Großen, gegen den Verdrängungswettbewerb behaupten kann.
Ez a karikatúra pedig mutatja, hogy a globalizált világban hol van a helyünk, ugye, hogy alapvetően a mi régiónk sajnos a nagy halak mellett csak egy egész picike halacska, és nagyon sokat kell azért tenni, hogy megmaradjunk.
Köszönöm szépen, gyakorlom pekne.
Danke sehr. Tisztelt hölgyeim és uraim, most pedig magamat konferálnám fenn így a végén. Vetíteni nem fogok. Az előadás az meglehetősen elvont, úgyhogy inkább gondolkodtatni szeretnék. Remélem legalább részben sikerülni fog. Azt a címet viseli, hogy az európai összetartozás két kérdése. Természetesen az európai összetartozásnak számos más kérdése is van, de hát egy negyedórás előadás keretein belül legfeljebb kettőről tudok beszélni, ha sikerül. Az Európai Unió mostani állapotában alig ha nevezhető politikai értelemben véve erősnek. Közös döntéshozatal a lassú, külpolitikájában egyes tagállamai gyakran saját útjukat járják, ami azt jelenti, hogy nem ritkán koordinálatlanul lépnek, sőt, akár egymás ellenében. Ez az állapot ugyanaz egyes államok erejét sugározza saját közvéleményük egy része felé, ám a valóságban a csökkenő erő újabb és újabb állomását jelenti. Az unió legfontosabb döntései így, a tagállamok közti erőegyensúly és érdekküzdelem révén születnek. Tehát lassabban, nehézkesebben másokénál. Az egyes döntések helyes, illetve helytelen volta, ugyanis gyakran az egyes tagállamok nemzeti érdekszűréjén keresztül fogalmazódik meg. A nehézkesebb és rosszabb minőségű döntéshozatal végső hatásában azonban nem a nemzeti nagyság eszköze, hanem a nemzeti elmaradás egyik fontos oka. A gyakran feltett kérdések egyike, hogy a regionális együttműködés miként hat az európai identitásra. A vámhatárok eltűnése nyilvánvalóan új lendületet adott a határon átnyúló regionális együttműködésnek. A regionális identitás azonban más formában létezik azokban az országokban, amelyekben történelmileg mérhető ideje zavartalanul működhetnek a hagyományos régiók, és a posztkommunista országokban, amelyekben meggyengítették, sőt esetenként megsemmisítették őket. Az európai identitást a határokon átnyúló regionális együttműködés sokakra és nem csak kevesekre kiterjedő, és általuk is azonosítható pozitív hatása erősítheti. Persze ehhez az érintetteknek azt is tudatosítaniuk kellene, hogy az ilyen együttműködés az Európai Unióban lehetséges. A közös régiók a közös tapasztalatok sorát eredményezik, a közös interregionális identitás kialakulásához azonban a közös tapasztalatok nem elegendőek. A közös identitás megteremtésének szándéka is kell hozzá. Továbbá eszközök a szándék megvalósítására. Azonban jelenleg, ne szépítsük a helyzetet, nem mutatkozik ilyen szándék. A régiók közti együttműködés nem hoz közös identitást. Alig van valaki, aki személyes identitása fontos elemének tartaná azt, hogy melyik eurorégió lakosa. Sőt, az Európai Unió támogatásával megvalósított fejlesztések jelentős részénél a regionális kommunikáció gyengesége miatt a lakosok nagy része azt sem tudja, hogy honnét ered a támogatás. Ezt több kutatás mutatta. Az új politikai világhoz új identitás kell. Az európai politikai identitás és ezen belül a regionális identitások egyik politikai előfeltétele szerintem, hogy mindegyik politikai eszmeáramlatnak bele kell férnie. Ennek a vitának másnak kell lennie, mint a felvilágosodás korabelinek. A különféle politikai eszmeáramlatok által pedig a társadalom különféle felfogásainak és végső soron emberképének. A modern nemzetállam sem egyetlen felfogás kizárólagos érvényességére épült. Sokkal inkább több felfogás egyensúlyára és számos tézisű kombinációjára. Európa hanyatlása éppen néhány rossz kombináció következménye, mert nem csak jókat alkottunk. Például itt a nemzeti szocializmus érdekes kombinációja. Ugye? Ám ez nem hátráltathatja azt a szándékot, hogy az eddigekből tanulva megelőzzük az újabb konfliktusokat. Az új európaiak nem lehetnek egyfélék. Az új európai identitásnak az egyes felfogások közti párbeszédet, sőt versenyt kell ösztönöznie, ám semmiképpen sem a másik megsemmisítését célzó harcot, háborút. Nem jelentheti valamelyik eszmeáramlat végleges diadalát a másik felett. Ezért úgy kell feltennünk a kérdést, hogy az európai identitás tekintetében melyek azok a pontok, amelyeknél az egyes eszmeáramlatok közel kerülhetnek egymáshoz az európai identitás kérdésében. Hol alakítható ki azok a terek, amelyekben hatékony párbeszédre és alkotmányos politikai vitára nyílik mód? És mindezt oly módon, hogy az unió polgárainak nemzeti sokszínűsége ne akadályozója, hanem segítője legyen politikai közösségek működésének. Méghozzá olyannyira, hogy politikai közösségük működése hatékonyabb legyen, mint a homogén nemzetállamoké, egyébként tovább fokozódik az elmaradás. Mintegy megismételve az előbbieket, a közös érdekek, az utazási benyomások, a gazdasági kapcsolatok, az összetartozás érzésévé mindez idáig nem növekedtek. Ehhez a szoros összetartozás tudata kell, és az ilyen összetartozást tápláló legbőkészségesebb forrás a nálunk már megszokott agresszív nacionalizmus kritikájával megtisztított európai kultúra lehet. Az a felismerés, hogy nemzeti kultúrájuk a többi nemzeti kultúrával kölcsönhatásban alakult és fejlődött. Beleértve horribile dictu, még a nemzeti kultúra alapgondolatát, a nacionalizmus eszméjét is, ezt is egymástól vettük át. Ez mit sem von le az egyes nemzetek nagyjainak mindenki számára értékes teljesítményéből. Kérdésünk másik fele, tehát tulajdonképpen másik kérdésünk úgy hangozhat, hogy lehetünk-e büszkék azokra, akik másik európai nemzet tagjaként tettek valami nagyot. Nem lehetnénk, ha csak maguk a többi európai nemzeti kultúra hatása nélkül érték volna el. Valamint akkor sem lehetnénk, ha művüktől elzárkózott volna a többi nemzeti kultúra, elsősorban a miénk. Az elzárkózás azonban nem történt meg. Az elzárkózás helyett a nemzeti elválasztást találták ki a nacionalizmus egyes megalkotói. Az információk még a középkorinál is gyorsabban közelednek az egyes kultúrák között manapság. Ám szelektálva vannak. A politika tömegpolitikává vált, a nemzeti elválasztás azonban a többiektől érkező információk zönét egy a hatalom által teremtett szűrőn keresztül engedi az általa dominált közeghez. Ennek egyike a nyelv, a másik a nemzetivé alakított történelmi múlt és kulturális jelen minden egyéb felett álló partikuláris perspektívája. Ezek hatalmi kifejeződése a nemzeti politika központivá emelt mértéke, a bárkivel szemben érvényesíthető csoportcél, a nemzeti érdek. Az elválasztás révén nemzeti csomagolásba lehetett burkolni mindazt, amit a hatalom a nemzeti érdek mentén át kívánt venni a többiektől. Az elválasztás persze nem lehetett teljes, ám az ismétlődő nemzeti konfliktusok, a gyakori háborús eszközöket adtak a nemzeti bizonytalanság tudatának folyamatos fenntartásához. Be kell látnunk, hogy a nemzetköziség hirdetői nem nagyon tudtak mit kezdeni ezzel az erővel. Nem voltak képesek olyan nyilvánosságot teremteni, amelyik akár csak megközelítette volna a nemzeti elválasztás által feldarabolt nyilvánosságok erejét. Ám amennyiben az egyes kultúrákról lefejtjük a nemzeti elválasztás ideológiai burkát, akkor láthatóvá válik az a sűrű háló, amelyik összefonja az európai nemzetek kultúráit. Ez a látvány nem teszi kevésbé nemzetivé őket, mivel mit sem von el teljesítményükből. Se abból, amit maguk indítottak útjára, se pedig abból, amit másoktól vettek át és sikerrel alkalmaztak, sőt továbbfejlesztettek. Sem pedig abból, ami ezek közül az európai közjavát, fejlődését, emelkedését szolgálta, de abból sem, ami gyötörelmet, mások nemzeti és emberi elnyomását, térségünk 20. századi globális előnyének elvesztését eredményezte. Kapcsolataink hálója büszkévé tehet bennünket egymás nagyszerű teljesítményeire, mivel azok javarészét maguk is átvettük, és méltán érezhetünk szégyent a pusztításért és elnyomásért, hiszen nem ritkán átvettük azt is. Köszönöm szépen! Most pedig jönne a vita, kérem. Diskutieren wir jetzt. Bitte schön, kérem szépen bárkihez, bármelyik előadóhoz tessék kérdést intézni, vagy akinek volna valamilyen olyan gondolata, észrevétel, amit feltétlenül szeretne megosztani másokkal, most tegye meg. A szünet előtti és a szünet utáni előadásokra is vonatkozik persze mindez. Biztosan mozog bennünk mindenféle érdekes kérdés, gondolat, konkrét is. Itt már a konkrét kapcsolatok építéséről is szó lehet, ez a legfontosabb. Tessék, parancsol! Igen, az első kérdés az nem jön, akkor jöjjön a második. Samozrejme.
Romániai kollégámat szeretném kérdezni, nem jegyeztem meg a kerületüknek a nevét, de... hogy amikor az egyetlen olyan perifériáról beszéltek, ami tulajdonképpen központban van, centrumban van, hogy ez történelmileg is így volt-e azon az adott területen. Hogy ez a perifériára kerültség, ez a történelem során is mindig így volt-e, vagy pedig csak az újkori történelemben alakult ki?
Nem, a történelem során. Tehát régi Magyarország perifériája volt, határvidék volt lényegében Székelyföld.
Csak belebeszélnék egy pillanatra, az talán a nemzetközi szakirodalom legismertebb centrum és periféria elmélete az Immanuel Wallersteiné. Na most ott a periferiális helyzet az nem feltétlenül jelent földrajzi elhelyezkedést, hanem gazdasági és kulturális pozíciót, az bárhol kerülhet periferiális helyzetbe az ember. Tessék parancsolni!
Köszönöm szépen! Én a burgenlandi kollégákat kérdezném a szlovák kisebbség helyzetéről. vajon integrálódnak, vagy inkább szegregálódnak?
Na, ich würde schon sagen, dass diese sich sehr integriert bei uns haben. Wir haben ja sogar einen Gemeinderat, einen slowakischen Staatsbürger, der hier sicherlich einiges dazu sagen kann. Gewisse Sachen gibt es sicher, Kleinigkeiten zu bereinigen, aber ich glaube, wir sind dann auf einem guten Weg, dass wir miteinander zusammenleben können. Vielleicht willst du noch was dazu sagen?
Ono, väčšina slovenských občanov sa chce integrovať.
A Slovákok többsége integrálódni szeretne.
Mehrheit von Slowaken will sich integrieren.
Ja, ich würde so sagen, jeder hat seine eigene Mentalität, aber ich glaube, im Ganzen und Großen gehen wir aufeinander zu und können miteinander die Probleme lösen. Ich muss sagen, bei uns funktioniert es zu 99% ausgezeichnet. Und nur dazu zu sagen, wir haben auch einen türkischen Gemeinderat, der ist bei uns auch im Gemeinderat vertreten. Wir sind gemeinsam und schauen auf unsere Heimburg.
Komunita, ktorá je označovaná za Slovensku, je skorej komunita, ktorá je medzinárodná. Je tam síce prevaha ako slovenských občanov, ale sú medzi nimi aj vlastne Maďari zo Slovenska, respektíve zmiešané manželstva, kde manžel alebo manželka sú Nemci, Rakúšania, Holandiania, Dáni, Turci, takže je to veľmi, veľmi zmiešané.
A közösségünk nemzetközi, tehát a többségét szlovákok alkotják, de vannak ott szlovákiai magyarok is, valamint vegyes házasságok, ahol vagy az egyik partner német, és az összes többi nemzetből, mint dánok, hollandok, nagyon sokféle a kommunitásunk, a közösségünk.
Ich habe nur gesagt, dass die Slowaken sind bezeichnet als Slowaken, sind nicht nur Slowaken, das sind gemischte Familien mit Österreich, mit Deutschen, Dänen, Holländer oder Türken, ja. Sind mehr so EU-Bürger.
Tessék parancsolni.
Chtěl bych se zeptat, v čem je rakouská politika podpory rodin lepší než slovenská? V čem se to liší? Tam to zaznělo v té přednášce.
Azt szeretném megkérdezni, hogy mennyibe jobb az osztrák családtámogatási politika, mint a szlovák, mert ezt ugye említették az előadásban.
Wenn man in Österreich ein Haus errichtet, dann bekommt man als EU-Staatsbürger Mittel vom Staat. Die Förderung beträgt bis zu 40.000 Euro, abhängig von der Größe der Familie. Das erleichtert natürlich den Hausbau. Und auch für Kinder gibt es ein Kindergeld, eine Familienbeihilfe in einer Größenordnung von 180 Euro pro Monat.
Tehát Ausztriában a család alapítás elősegítése miatt egy ház vásárlása, építése, lakás megszerzése 40 ezer euróval támogatnak minden fiatal családot, és elsődleges cél, hogy a gyerekeknek ugye például legyen óvoda, és az óvodai elhelyezéshez pluszban még az állam minden gyerekre 180 euróval hozzájárul.
Ja by som po slovensky, tu treba vidieť vlastne základ v tom, základ európskej legislatíve je Európska smernica o vyrovnaní sociálnych dávok, a ktorá vlastne definuje, že sa dorovnávajú ako keby sociálne dávky. A, takže to je vlastne ten celý princíp toho, ale podľa tých informácií, ktoré mám, tak sa to ide meniť, ide sa tam zvoliť trošku iný princíp.
Eddig az elve az volt, hogy a szociális támogatottságot az Európai Unión belül kiegyenlítsék. Ennek az elvnek az alapján történt ez eddig így, de amennyire én tudom, változás készül ezen a területen.
Edith asszonyhoz szeretnék egy kérdést kérdés feltenni. Ha jól értettem, akkor Európa parlamenti képviselő volt, és szeretném megkérdezni azt, hogy felsőbb szinteken hogyan látják ezt a döntésképtelen helyzetet, ezt az impotenciát, amivel kezelnek különböző problémákat, hogy akár hónapok is, vagy akár évek is eltelhetnek azzal, hogy egy-egy fontos döntés meghozzanak, és itt például szeretnék arra reflektálni a mostani bevándorlási hullámra, ami most már azért Magyarországon is kimerik jelenteni azt, hogy ez egy nyílt háború, de ugyanakkor azt láthatjuk az Unió részéről, hogy ő két hónap múlva szeretne egy találkozót összehozni, ami majd megbeszélik, hogy milyen döntéseket hozzanak, de úgy, hogy közben folyamatosan érkeznek a bevándorlók, tehát ergo a biztonságunk forog kockán, és ő mégis hónapokkal odázza el ezt az egész döntés hozatali folyamatot. Hogy a felső vezetők átlátják-e ezt a bürokratikus rendszert és a működés képtelenségét, és van-e esély arra, hogy ez esetleg felgyorsuljon?
Köszönöm szépen, ez egy izgalmas kérdés, körülbelül két napig lehetne róla beszélni. Megpróbálom nagyon röviden, de nem biztos, hogy ez sikerülni fog. A probléma lényege az az, hogy az Európai Uniós intézmények csak ott tudnak, azokban a kérdésekben tudnak döntést hozni, amelyikre az aktuális európai szerződés, most a lisszaboni szerződés, jogot ad nekik. De ez is rendkívül komplikált annak következtében, hogy minden döntés csak akkor válik döntésé, amikor az összes tagállam valamilyen módon beleegyezik. Az például, hogy jöjjön létre egy európai haderő, az 1950-es években merült föl először, és nem ez volt az egyetlen európai elképzelés, amelyik csődöt mondott. Körülbelül a 60-as években merült föl az, hogy legyen egy közös pénznem, és tudjuk mindnyájan, hogy körülbelül 99-ben sikerült igazából bevezetni. Azt szoktam mondani, hogy az Isten malmai lassan őrölnek, az európai malmok meg még lassabban. Hiába van egy közös európai elképzelés, ami a bizottság talaján megszületik, azt elviszik az Európa tanácsba, és ott minden országnak gyakorlatilag bele kell egyezni. És ezek az egyeztetési folyamatok szakértői szinteken zajlanak, aztán miniszteri szinteken zajlanak, és amit mi látunk belőle, azok az úgynevezett európai csúcsok. Na most ezek annyira lassúvá teszik a kérdések megoldását Európa, ezek az európai intézmények egyáltalán nem arra vannak szánva, hogy valamilyen válsághelyzetbe gyorsan döntést hozzanak. Ez egyszerűen képtelenség. Ezek az intézmények úgy születtek, és arra vannak beállítva, hogy akkor, amikor békés fejlődés van, akkor megszabják az irányt, de nem tudnak reagálni gyorsan a kialakult helyzetre, mert nem erre vannak megcsinálva. Nem erre születtek. A legnagyobb gondot én abban látom, hogy hiába akár arannyal írt jó ötlet is születik az európai intézményekben, és ez nem mindig van így, tegyük zárójelbe, de a legjobb ötlet is megbukhat azon, hogy egy vagy két ország nem egyezik bele. Vannak döntések, és különösen a biztonságpolitika az abba a kategóriába tartozik, ahol mindenkinek bele kell egyezni. És azt látjuk, hogy például Oroszország, Ukrajna kapcsán is mi történik. Hiába tudjuk, hogy itt van a nyakunkban a válság. Ha van olyan érdek, amelyik inkább Oroszországnak kedvez, akkor mindjárt nem születik egy egységes megoldás. Vagy Ukrajnának kedvez, vagy valaki másnak kedvez. Tehát az érdekek ütközése az olyan kemény konzekvenciákat von maga után, hogy nagyon gyakran bizony az a végkifejlet, hogy az Európai Unió döntésképtelen, vagy annak látszik, vagy hogy is mondjam, nincs hatásköre egyszerűen, hogy megoldást találjanak. Újra fölmerült a gyors haderő létrehozása, de ez is megint azon áll és bukik, hogy az államok mennyire hajlandók elfogadni azt, hogy van olyan közös európai érdek, van-e olyan közös európai érdek, amelyet közösen kell megvédeni. Az államokban a saját nagyságuk, a saját kompetenciájuk föladása az mindig rettenetes nagy problémát okoz, akkor, amikor a szuverenitásból kell valamit leadni, hogy közös európai érdek érvényesüljön, akkor az mindig iszonyatosan sokáig tart, és hát ott van a szerződés, amelyik gátat szab annak, hogy mit lehet és mit nem európai szinten. És egy új szerződést kialkudni, az szerintem a következő szerződést évtizedekig fogják tárgyalni ismét, amíg valamiféle megegyezésre jutnak. Pedig az euróválság, a görög válság is ott állt és bukott, hogy kell egy közös gazdaságpolitika. Annyira világosan látszik, hogy előre kell lépni, hogy kell egy közös gazdaságpolitika, amelyik megvédi az eurót. Az euró az egy ilyen közös tető, de hogyha nincsenek jó alapjai, nincsenek jó tartópillérei. Ha mindenki azt csinál otthon, amit akar, akkor nyilvánvalóan ezek a válságok időről időre be fognak következni. És most, amit látunk, a menekült válság, ez pontosan az, hogy a biztonságpolitikában is van néhány kiemelt terület, ahol megegyezésre jutottak taxatíve, például az emberkereskedelem ügyébe. Na de itt van a menekült politika, ami évtizedek óta ott van az asztalon, és mégse tudnak igazából megegyezésre jutni az európai államok. Aztán jön egy ilyen kényszerhelyzet, ahol már muszáj megoldást találni, előbb-utóbb fognak, de hát mondom, Isten malmai lassan őrölnek, az európai malmok meg még lassabban. Ez van.
Tessék parancsolni! Belefáradtunk. jó étvágyat kívánok az ebédhez. És kellemes délutánt kint nálunk a Pomvli Fesztiválon, és itt az intézetben is. Ajánlom mindenkinek, hogy tekintse meg, hát, hogyha hasznosíthat mind abból az anyag tömegből valamit, ami nálunk fellelhető. Valamint kérek mindenkit, hogy látogasson el honlapunkra, hogyha hazamegy, www.foruminst.sk, nagyon sok mindent megtudhat rólunk, és konkrét dolgokat is, amit közvetlenül használhatott, megtalál. Kellemes délutánt kívánok!